Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Ruszti Zseraldin riportja hangzik el az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kapcsán Őrizd a lángot címmel. Kerekes Judit, Amerikában élő matematika professzor édesanyjának egyik vágya az volt, hogy részt vegyen az idei kongresszuson. Azonban nem sokkal előtte, 102 éves korában elhunyt. Judit az ő emlékét őrizve jött el az eseményre, önkéntes munkát vállalva. A riportban többek mellett szó lesz a megélt emlékekről, magyarsága megőrzéséről, hitről, hazaszeretetről és az értékek továbbadásának fontosságáról. Tartsanak velünk!
A véletlen Isten szempillantása rád, írta egyik versében kortárs költőnk. Ennek az igazságát számtalan élethelyzetben megtapasztaltam már. Hazafelé tartva az eukarisztikus kongresszusról a pénteki programom után Áder János szavain és hitvallásán gondolkodtam éppen, amikor arról beszélt, hogy sok mindenre mondjuk azt, hogy véletlen, de tulajdonképpen ez talán a költő szavait folytatva Isten szempillantása az emberre. És eközben a zsúfolt buszon megszólított egy kedves hölgy útbaigazítást kérve. Rövid pár mondat után érdekes és különleges dolgot tudtam meg Juditról és az ő küldetéséről. Miért jött Amerikából erre az egy hétre, ahol önkéntesi feladatot vállalt Magyarországon a kongresszuson. Másnap a Margit szigeten találkoztunk, és szeretném ezt a beszélgetést megosztani a hallgatókkal, hogy egy varázslatos személyiséget ismerjenek meg ők is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre, és szeretnélek megkérni egy pár percben, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
Nagy örömmel teszem, és én azt gondolom, hogy ez a véletlen is jóisten akarata nekünk, találkozni kellett. Kedves hallgatók, képzeljék el, hogy a Duna partján ülünk. Itt hullámzik mellettünk a Duna, hatalmas hajók, szembe a parlament, a villamos most megy át a Margit hídon, és közben itt futnak a fiatalok, és bent hatalmas tömeg özönlik. Szegedről, Kaposvárról, Hajdúböszörményből, Biatorbágyról, Temesvárról, Marosvásárhelyről hatalmas csoportok érkeznek, és mind a családi napra jöttek. Vannak, akik letelepednek a Fűre, vannak, akik elmennek a Máltai sátrához, vagy a 70 másik sátor valamelyikéhez, és együtt vannak az emberek. A kisgyerek az apuka nyakába, a babát tolják a kocsiba, együtt vagyunk. És amikor egy temesváriaktól megkérdeztem, hogy ti honnan jöttetek? Temesvárról, de ugyanúgy beszélünk, mint ti, magyarul.
Bemutatkozzál egy pár mondatban, hogy hol élsz, mivel foglalkozol?
Igen, dr. Kerekes Juditnak hívnak, és New Yorkba a City University of New York, College of Staten Island matematika professzora és matematika tanszék vezetője vagyok. 500 ezer hallgatónk van a világ egyik legnagyobb állami egyetemén, egy kicsi magyar taníthat, én ezt nagy dolognak tartom, és az a könyv, amiből tanítunk, azt is én írhattam egy másik kollégámmal együtt. A hallgatóim, most már 25 éve tanítok ezen az egyetemen, ha meghallják a hangomat az iskolájuk folyosóján, akkor kijönnek, van egy kis magyar akcentusom, tehát könnyen megismernek, és a tanár kéri, gyere be az én osztályomban, nézd meg a hallgatóimat, nézd, hogy mi mit csinálunk. És amit tanultak, azt boldogan megosszák velem. Általában az irodám nyitva van, amikor dolgozom, már COVID előtt, amikor még irodába ültünk, mert most már nem. Kopognak, örömüket, bánatukat sírni kell, vagy nevetni, elmondják. Egyik nap kopog az ajtómon egy volt tanítványom, és örömmel fogadom őt. Na, hogy segíthetek? Miben segíthetek? Hát én világéletemben utáltam a matekot, nálad megszerettem, és matek tanár lettem. Szóval ez csak jó dolog. Miben segíthetek? Hát képzeld el, hogy van egy 18 éves kislányom, aki ugyancsak utálja a matekot. Tudnál vele valamit csinálni? A kislányból matek tanár lett, és az NCTM, National Council of Teachers of Mathematics konferencián co-prezenterem volt, tehát velem együtt tartott előadást, és a hallgatói nagyon szeretik, egy ragyogó matek tanár lett.
És mióta élsz kint?
Hát ez most már a harmadik évtizeden túl vagyok, és én azt gondolom, hogy ez is egy ajándék volt, mert nem csak dolgozom, amit ír fizetnek, nagyon sok ingyen munkát is csinálok, többek között Amerikába, 22 államba 33 magyar iskolánk van, és ennek az alapító társelnöke vagyok. Minden évben tartunk tanári továbbképzéseket, most idén szeptemberben is lesz, idén online kell tartanunk, mert ugye most nem tudjuk élőbe, de normális körülmények között a New York-i főkonzulátus az összes termét a rendelkezésünkre bocsátja, és nem csak a ragyogó előadások, hanem az együttlét, hogy beszélhetünk egymásra, hogy te hogy csinálod North Carolina-ba, te hogy csinálod Washingtonba, tehát meg tudjuk osztani egymással. És az előadásaink nem teori, tehát nem elméleti előadások, hanem olyan gyakorlati dolgok, amit ha hazamennek a tanárok, rögtön tudnak használni. Tudnunk kell, hogy ők hétfőtől péntekig akárhol dolgoznak, szombaton vagy vasárnap a szabadidejükben tanítják a magyar nyelvet, most már harmadik, negyedik generációs magyaroknak.
Még megkérdezem, hogy milyen a hitélet ott kín?
Hát ne felejtsük el, hogy a történelem úgy volt, ahogy volt. Akik kikerültek Amerikába, különböző okból kerültek ki. De egy biztos, aki megőrizte a magyarságát, az továbbadta a gyerekeinek. Vannak templomaink, ahol mai napig magyar nyelven szól, és magyarul, magyar közösségek vannak, vannak magyar iskoláink, vannak múzeumaink, de sajnos több templomunkat bezártak. Nemrégen zárták be a Clevelandi magyar templomot, közel 4 évünkbe került a visszahelyezésre.
Igen, erről hallottunk itt Magyarországon is. Igen.
És most meg azért imádkozunk, hogy a New York-i templomot sikerüljön visszaszerezni, mert most már pár éve azt is elvették. A mi magyar templomunkban, ahol ott vannak a szentjeink az ablakokon és a képeken, spanyol miséket tartanak, és mi egy spanyol templomba délután elmehetünk magyar misét tartani. A Szent István templomunkat, amihez is Szent István magyar iskola is tartozott, ezt nagyon szeretnénk visszaszerezni.
És ez egy folyamat volt, aminek a vége, hogy bezárják, vagy látszódott ennek valami jele, hogy majd ez lesz kevesebb a magyar nyelvű hívő, vagy miért?
Hát én nem tudom az igazi okát, hogy miért zárták be. Voltak még hívők, vasárnap is jártunk a templomba, papunk is volt, pénzünk is volt, amiből túl jó helyen volt a templomunk, tehát oda valamit építeni az nagyon előnyös lett volna, és bizony ez is benne volt abban, meg sok minden más, de nem adtuk föl, harcolunk érte.
És család van?
Én nekem a családom itt van Magyarországon, én egyedül mentem ki Amerikába, 2 bőröndel, amiben 3 Bodnár Gábor könyv volt, ő a Külföldi Magyar Cserkész Szövetségnek a megalapítója. 1946-ban Magyarországon beszüntették a cserkészetet. Ő egy katonatiszt volt, és cserkészvezető itt Magyarországon, mielőtt elment, megfordította a lovát, és azt mondta, míg élek, magyarságom szolgálom. A német menekült táborban megalapította a kis gyermekekkel az első külföldi magyar cserkészszövetséget. Csapatunk lett, és 1989-ben, amikor Magyarország újra szabad lett, Bodnár Gábor fölült a repülőre, már betegen, és visszahozta a cserkészet lángját. Szegeden visszaadta a magyaroknak, és a magyar cserkészek azóta járhatnak Csemborikra. Mi a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség nem, mert 2 magyar cserkészcsapat nem lehet. Magyaroké a magyar cserkészet, és él tovább, és szolgálnak, és itt voltak az eukarisztikus kongresszuson, és amikor a Szent István templomba 800 embert vártunk, 1200-an voltak, és nem volt elég rendezőnk, sok rendezőnk volt, de nem elég. Megkértem az ottani cserkészcsapat vezetőjét, segítenétek? Szó nélkül odálltak. és segítettek ültetésbe, a tolmácsgépek kiasztásába, visszaszedésébe, és a végén azt mondták, hogy köszönöm, hogy szolgálhattam. Ez a magyar cserkészet.
Térjünk akkor egy kicsit rá a küldetésedre, amiért te Magyarországra jöttél most, és egy hetes önkéntességet válasz, hogy erről, ha beszélnél nekünk valamit.
Hát ez csodálatos dolog, és nem véletlen. Ahogy Áder János is, meg ahogy te is mondtad az idézetébe a mai beszélgetésünk kezdetén, édesanyámat Lottinak hívják. Lotti 16 éves középiskolás diák volt, az Angol Kisasszonyok intézetében tanult Budapesten, bentlakó diák volt, és ők voltak azok, akik a későbbi 12. Piuszt, akkori Pacseri bíborost fogadták. Hónapokig tanultak balett lépéseket, amivel a lépcsőn fölmentek, és a száz hegedű hangjára, a fehér angyal ruhába az Angol Kisasszonyok diákjai, középiskolás diákjai mentek föl. Ő ügyes volt, jó mozgású volt, és a baloldali első angyalnak tették. Ők az Angol Kisasszonyoknál valami olyan tudást kaptak, elkötelezettséget és belső élményt, hogy a 100 éves születésnapján a Budai Ilona baladát tökéletesen el tudta még mondani. Olyan Mikulás napokat tartottak az Angol Kisasszonyoknál, hogy a gyerekek szekrényeit megfordították, abból kis házikókat csináltak, hogy a város legyen. Anyukám volt az egyik évben a Mikulás, és hosszú földigérő nagy papírtekercsen írta le mindegyik gyerekről, mindegyik angol kisasszonyról, hogy mit csinál, és amikor ez a papírtekercs a kezemben van, mert megőrizte, akkor ők valamit továbbadtak. Édesanyám nagyon-nagyon szeretett volna itt lenni az eukarisztikus kongresszuson, mint annyian az idős generáció közül, akiknek megadatott, hogy 1938-ban itt lehettek, és ha a kongresszusa, az eukarisztikus kongresszusot 2020-ban meg tudjuk tartani a helyén, akkor még itt tudott volna lenni. Botot nem használt. Testnevelő tanár volt.
De ő itt élt Magyarországon.
Kaposváron tanított a cukoripari technikumba, amikor 90 éves volt, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy gyerekek, nincs több érettségi találkozó, nem tudok Balatonfüredről lemenni Kaposvára, tömegközlekedéssel járt. Nem baj, Lotti néni, majd mi jövünk. És a 80 éves gyerekek még a következő 11 évben, minden évben az érettségi találkozójukat Lotti, édesanyám lakásába tartották Balatonfüreden, és a cukoripari technikum, most már élelmiszeriparinak hívják, meg Kinizsipálnak a neve, az időnként változik, eljönnek, és az iskola jelenlegi igazgatója, aki még nem is élt, amikor anyukám elkezdett ott tanítani, ő is eljön. És itt egy olyan szellem van, tudnélik, Lotti emlékezett a gyerekek sportélményeire. Emlékezett azokra, hogy hogyan küzdöttek. Emlékezett arra a Vajda Gyurira, aki most Győrbe van, hogy jól ment neki a magasugrás, és már 176 centinél volt a léc. És a Gyuri azt mondta, hogy Lotti néni, én ezen nem tudok átmenni, ez már túl magas nekem. Megfordította, menjél háttal, így gurulóugrásba. És a Gyuri átugrott, és a Gyuri unokája is sportoló lett. Tehát valami szellem volt, amit ők megőriztek, mint a cserkészet a lángot, és nem csak megőrizték, továbbadták.
És akkor tulajdonképpen ez egy felajánlás, hogy anyukád ért, vállaltad ezt a küldetést itt?
Mondhatnám felajánlásnak is, mert az, de én azt gondolom, hogy ez több annál. Én azt gondolom, hogy általam ő itt van. Tehát édesanyám nagyon szeretett volna itt lenni, a koronavírus sajnos elvitte őt, 102 évesen, de a szelleme itt van, és én biztos vagyok benne, hogy mindaz, amit én itt az eukarisztikus kongresszuson szolgálok és csinálok, mindegy, hogy a gánai vagy a nikaraguai püspököt kísérem, vagy egy újságcikket írok, vagy itt most például a családi napon szolgálok, teljesen mindegy, hogy mit. Lényeg az, hogy az ő szelleme itt van, és továbbadjuk. Van egy írónő, úgy hívják őt, hogy Zsufa Tünde. Ő a sajtófőnöke az Eukarisztikus Kongresszusnak, az ő jóvoltából vagyok itt. Ő még ismerte az édesanyámat. Ő maga is angol kisasszony volt. És meghallgatta Lottitól az 1938-as eukarisztikus élményeit, eseményeit, és ezt megírta egy rádiójátékba. A Kossuth Rádió 2x10 részes rádiójátékba ezt minden áldott nap adta a kongresszus előtt, és Tünde ezzel, Zsufa Tünde megőrizte édesanyám emlékét. Ő egy olyan csodálatos nyelven fogalmaz, amit mindenki megért. Molnár Piroska játszotta, nemzetszínésze játszotta Lotti szerepét. Amikor Zsufa Tünde írta a rádiójátékot, és mondta Molnár Piroskának, hogy mit kell csinálni a nemzetszínészének, akkor mondta, hogy hát a Lotti sajnos meghal. Erre azt mondta a Piroska, de én nem akarok meghalni. És akkor erre azt mondta a Zsufa Tünde, jó, akkor az utolsó részben fogsz meghalni, mert a hitelességet meg kellett tartani.
Milyen élményeket szereztél most itt a közel egy hét alatt? Van valami, amit úgy kiemelnél?
Én azt gondolom, hogy óriási élmények részese lehettem. A nyitó misén azok az első áldozó gyerekek, én többet megszólítottam utána, hogy mit éreztél, milyen élményed volt. Egy életre emlékezni fognak erre, és ők ezt továbbadják. Lehet beszélni, de azt, amit megélt élményt kap egy gyermek, de felnőtt is, vagy idős is, az az övé, és az élményből később is tudunk táplálkozni. Sok mindent elfelejtünk. Az élet kereke gurul és visz előre, és ezer feladatot kell megoldanunk, de egy-egy nyugodt pillanatban, amikor emlékezünk arra, hogy ez a Magyarországot képviselő sok-sok táncos, magyar ruhákba, zászlókkal a 10 000 ember között bevonultak, és egy olyan fergeteges táncot adtak, ami a mi gyökerünk. És amikor a himnuszt énekeltük, az Eukarisztikus Kongresszus himnuszát 10 000 ember együtt, ezt nem lehet elfelejteni.
És talán, ha az ember válságos helyzetekbe vagy pillanatokba kerül, ezekre nagyon jó lesz gondolni, és erőt ad.
Ez így van, ahogy mondod. Hadd mondjak egy székely történetet erre. Amikor a faluba a okos kisfiút elküldték tanulni a nagyvárosba, mert a papbácsi úgy döntött, hogy ezt a fiút kell elküldeni. Akkor az édesanyja sütött neki hamuba sült pogácsát. Kapott egy tarisznyát a vállára, belerakták neki a pogácsát, és amikor megéhezett, megállt, megette, elfogyott a pogácsa. De volt a tarisznyában egy levél, az édesanyja levele. És azt még tanult, és még felnőtt lett, megőrizte. És amikor nehéz pillanatai voltak, könnyek között újra meg újra elolvasta édesanyja levelét.
Mit üzennél a Mária Rádió hallgatóinak, akik most így megismertek téged?
Ma, amikor ideértem a Margit szigetre, ez a családi nap, ahol ezrek, tízezrek vannak, egy kislány, egy ilyen 14 év körüli kislány a kezembe adott egy papírcédulát. És a papírcédulán az volt, hogy szeresd az embereket, és minden nap találj valakit, akinek el tudod mondani, hogy őt miért szereted.
Nagyon szép, köszönöm szépen, és én meg is kaptam már tőled ezt a mondatot. Köszönöm, Judit, ezt a beszélgetést. További szép lelki élményeket kívánok az elkövetkezendő napokra is. Ruszti Zseraldin beszélgetését hallották dr. Kerekes Judittal.
Az előzőekben Ruszti Zseraldin riportja hangzott el az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kapcsán Kerekes Judit Amerikában élő matematika professzorral. Mária Rádió. A nemrég befejeződött eukarisztikus kongresszus fő üzenete, hogy az eukarisztia katolikus hitünk és mások evangelizálásának legfőbb forrása. Ferenc pápa a kongresszust lezáró szentbeszédében arra buzdít, hogy nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten botrányos újdonságára, aki megtört kenyérként életét adja a világért. Akkor örömben fogunk élni, és örömet viszünk mindenhová. A katolikus média nagymértékben hozzájárul ezen üzenet hirdetéséhez. A Mária Rádió ennek szellemében október 5-én külön adásnapon mutatja be a jelentős magyar katolikus médiumokat. Műsorfolyamunk célja, hogy a hallgatóink képet kapjanak a nyomtatott és elektronikus katolikus médiáról. Megismerjék történetüket, küldetésüket, betekintést nyerjenek a munkafolyamatokba, és szó esik majd a jövőbeli tervekről is. A nap kiemelkedő eseményeként a magyar katolikus média képviselői közösen imádkozzák a déli rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában, egyházunk médiumainak közös küldetéséért. Katolikus Média Napja a Mária Rádióban, október 5-én, kedden.